Jó reggelt kívánok! Liturgia ima tanulást folytatjuk, közben jó étvágyat is kívánok! A múlt héten a 19. oldalon fejeztünk be, és beszéltünk egy kicsit arról, hogy mit jelent az, hogy az ember legyen mindig istenfélő. Nyíltan, de még titokban is, nyíltan, mint titokban, stb. Menjünk egy kicsit tovább. A következő mondat, umoide alha emet, mondjon igazat önmaga előtt is. Vagy egy kicsit szó szerinti fordítás, vállaljon fel az igazságot. Miről van szó? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az embernek legyen bátorsága azt mondani, igaz. Ez igaz, és én tévedtem. Ugye nagyon sokszor az ember azt mondja, rossz úton járok, rossz dolgot csinálok, rossz az életmódom, de mégis azt mondja, ha azt be fogom vallani, hogy hibás, akkor húha, teljesen meg kell változtatni az életemet, sabbat kell tartani, és kósert kell lenni, és erre mindenféle kifogásokat talál ki, hogy ne legyen kényszerítve arra, hogy valljam be, hogy ez így igaz, és ez így nem igaz. Erre azt mondjuk itt az imában, jó az az ember, aki tudja vállalni az igazságot, elég bátor ahhoz, hogy először az, hogy ne mondjon kifogásokat, ne találjon ki kifogásokat. Ezután elképzelheted, ezután az következik, hogy tényleg bizonyos dolgokat másképpen fog csinálni. Noha ez annak a következménye, semmi probléma, de vállalni kell. Erre van az a közmondás, Hasid közmondás, azt mondja, másokat így se lehet becsapni. Az ember csak a saját magát képes becsapni. Nagy dolog egy buta embert becsapni. Azt mondja, az ember saját magát ne csapjon be. Legyen őszinte saját magával, és ha ennek van bizonyos konsekvenciát következménynek, akkor fel kell vállalni. Aztán a következő dolog, hogy daivér emet bilvázó. A fordítás egy kicsit a két dolgot ilyen összevonta, hogy mondjon igazságot a szívében. Ez mit jelent, hogy mondjon igazságot a szívében? Hogy ami a szívében van, azt kell gyakorolni. Miről van szó? Ez valójában 15-ös Zsoltár 2-es versben van megemlítve, hogy ez az ideális, tökéletes ember, és a Talmud erre mond egy példát. Azt mondja a Talmud, a Rav Szafra egyszer volt valami eladni valója. És jött egy ember, és azt mondja, Szafra rabbi, szeretné megvenni azt. Annyi is annyiért. Nem válaszolt, nem reagált rá. Miért nem reagált rá? Mert ő smát mondott ekkor. És ima közben nem illik, hát... Erre a Szafra nem reagált. Erre az illető meg van győződve, az, hogy nem reagál, mert túl olcsó árat mondott. Erre azt mondta, nem 15, hanem 20-ért. Rav Szafra mindig nem reagál. Azt mondja, tudod mi? 25-ért megveszem. És ekkor befejezte már az imát, azt mondja, semmi probléma, adom neked, de nem 25-ért, hanem 15-ért. Mert ezt mondtál rögtön az elején, és én nem azért nem reagáltam, mert nem fogadtam el, pont az ellenkezője. Én elfogadtam volna, csak smát mondtam, és mivel ezt döntöttem magamban, ezért nem illik mást mondani, és azt mondja 15-et erre. Azt mondja, hogy ez egy jó példa arra, hogy igazságot mond a szívében. Azt mondja, az illető az életében nem fog rájönni, hogy itt valami másképpen történt, de azt mondja, hogy ő tudja, hogy 15-ért akarta volna eladni, akkor most miért ne adjon el 15-ért? Az igazság az, ez még tényleg csak az ideális helyzet, mert ez sehol nincs írva, hogy az embernek el kell adnia annyiért, amennyiért gondolt. Ez tényleg az igazságos ember azt mondja, amit gondoltam, ezt. De van ehhez kapcsolódik egy halakha, ami kötelez. Az úgynevezett névat dát. Ez azt jelenti, hogy nem szabad látszatot kelteni, és ezzel megtéveszteni a másikat, még akkor is, ha kis dolgokról van szó, és nem valójában semmiféle kár nem érinti a másikat. Például, azt mondja a Talmud, jön valaki be borkereskedőhez. Azt mondja, hogy kérek egy liter bort. És épp az előző ember, aki előtte volt, utolsó litert adott neki, most már a hordó üres. Kérek, te kérzed liter bort? Akkor új hordót nyitunk neked. Megvan tisztelve, új hordó, szerintem eddig zárva volt, finomabb, frissebb. Valójában így is kellett nyitni, mert most elfogyott az előző. Szerintem így is nyitott volna, és azt mondja, Laci bácsi, no, új hordó, még, ez legyen, jó, akkor ezt fogunk nyitni önnek. És ugye a borkereskedőre, ha itt nyitod új hordó bort, ez egy nagy dolog, akkor most el kell adni. Ezt jelenti, keltette a látszatot, semmiféle kárt nem okozott a másiknak, a másik megkapja a liter bort, de a másik hálás neki, fölöslegesen. És ilyen apró dolgok folyamatosan van az életben. Szoktak mondani, hogy a rabinak a fia, valami miatt a kórházba került, valami kis baleset, vagy valami, és erre, minden rendben, azt mondjuk, mielőtt hazamegyünk, felmegyek a harmadik emeletre, mert ott fekszik valaki, akit jól ismer. Bejön, azt mondja, hú, rabi úr, mi az, ami jött a kórházba? Hogy lehet másképpen? Ilyen fontos ember állok a közösségben, pedig nem emiatt jött. Ugye ez egy apró dolgok, hogy azt mondja az ember, mi a probléma azzal, hogy ő úgy veszi, hogy meg van tisztelve, én nem miattam tettem. Nem miatta tettem. Ez tilos. Igen, ám, itt van egy különbség. A különbség az, hogy ki csapta be kit. Ha én saját magamat csaptam be, azt mondja, nézd csak meg, ezt azért csinálja miattam. Akkor nem kell oda menni, és azt mondja, uram, nem miattat csináltam, mert én nem csaptalak be, te csaptad be a saját magadat. De, ha valaki, valakinek én próbál becsapni, ó, Laci bácsinak nyitunk egy új hordóbort, akkor én csaptam be. Ez itt a különbség. Értünk a különbséget. Ha én keltettem, direkt keltettem, mondtam olyasmit, mutattam olyasmit, aminek az, ami alapján a másik ember meg van tévedve, igazad nem semmiféle kárt nem okoz neki, de hálás nekem semmiért. Az nem szabad. De én semmit nem csináltam különlegesen. Mondjuk például, ha előbb említett, felmegyek a harmadik elve, meglátogatom őt, nem mondom semmit. Ő sem mond semmit. Akkor nem kell azt mondani neki, figyelj Laci bácsi, nem ön miatt jöttem ide, hanem azért jöttem, mert a fiam itt van, csak már nem, ezt nem kell. Nem kell mondani semmit, ha ő úgy gondolja, hogy miattam jött, és milyen szép ez a rabbi miattam jött, akkor ő csapta be a saját magát. Ez már nem egy olyan dolog, amit mit tudom én, a tökéletes ember kötelezni, hanem ez minden ember kötelez. Hogy nem szabad látszatot kelteni, még akar is, ha a másik emberből csak annyit lesz, hogy, hogy ő hálás lesz nekem fölöslegesen. Menjünk, és akkor folytatódik az ima, és most pedig van egy nagyon-nagyon érdekes szöveg, hogy minden világok ura, nem igaz voltunkra hivatkozva, járulunk elébb kérelmünket. Ez egy bevezetés az egész naphoz. Az ember azt mondja, hogy én olyan jó ember vagyok, olyan tökéletes ember vagyok, a 19. oldal végén. Én egy különleges ember vagyok, és ez az Isten tartozik nekem. Na, ne vigyünk túlzásba. Akármit tettek, az Isten nem tartozik nekem, mert még sokkal több a hiányosság, mint amit én tudok kiemelni, mint különlegesség. És ezt lefegezünk rögtön reggel, ima előtt, hogy mi nem a saját magunkra hivatkozunk. ez egy nagyon-nagyon fontos, az mindent, amit fogunk az egész napi imában mondani, az nem azért fogunk kérni, mert ez jár nekünk. Mi nem követelünk itt, mi nem pereskedünk itt, ez nem jár. Mi nagyon jól tudunk, hogy hiányosságunk van. De mégis kérünk. Mégis kérünk. Miért kérünk? Mindjárt nézzünk a szöveget. Erre azt mondjuk, hogy miért kérünk mégis? Erre azt mondjuk, hanem nagy irgalmatban bízva. És most különböző kifejezések lesznek, ami az a lényeg, hogy mi senkik vagyunk. Nézzünk meg, hány kifejezés van itt. Itt mit érünk mi? Mit ér az életünk? A jóságunk. Igaz voltunk. Segítségünk. Mekkora az erünk, a hatalmunk. Hét kifejezés van itt, ugye? Hét kifejezésben, ugye ez kérdés, de nem valódi kérdés, ez költői kérdés. Ugye mit ér? Mit ér? A válasz semmit ér.
A hetes szám mindig előjön.
A hetes szám ebben az összefüggésben eszünkbe jut az, ami a Prédikátor könyve elején van, ott szinten hét kifejezés van, amikor Salomon király azt mondja, az egész világ az hiába való, az is hét kifejezés van. Azt jelenti, hogy megerősítünk magunkban azt a tényt, hogy mi, ha saját magunkra hivatkoznánk, akkor túl sokat akkor nem lehet elérni. És erre utána jön az érvelés. Hogy? Hát valójában mi van az ember elfoglalva minden nap, egész nap, semmivel, hiába való. Hát ezért az ember ezek után jön az Istenhez, és azt mondja, húha, én olyan jó ember vagyok, figyelj, mennyiségben, időben, mennyi az az idő, ha nagy része az az idő, amivel el vagy foglalva, tóra tanulás és mitzvákkal és ilyesmi, és milyen nagy része az az idő, amikor el vagy foglalva semmivel. Akkor most erre nem lehet túl sokat. Ezzel nem lehet túl sokat érvelni, és nem lehet túl sokat elérni. De, akkor mégis, miért kérünk? Jön a következő bekezdés a 20. oldalon, de mi a te néped és szövetségét vagyunk, Ábrám gyermeké, aki szeretett téged. Ami azt jelenti, hogy igaz, hogy mi nem a saját magunkra hivatkozunk, de hivatkozunk arra, hogy Ábrám, Izsák és Jákobnak a gyerekei, leszármazottjai vagyunk, és ezért ők nagyon különlegesek vagyunk. Mi, hát akár mi vagyunk, van az a jidis közmondás, Vos mir seinem, seinem mir, de jiden seinem mir. Ami vagyunk, az vagyunk, de sitok vagyunk. Mi azt jelenti, hogy Ábrám, Izsák és Jákobnak a leszármazottjai vagyunk, és nem csak itt egy ilyen kérünk itt, mit tudom én, jobb hazaállás az Isten oldalán, mert az ő leszármazatja vagyunk. Az, mert az ő leszármazatja vagyunk, és mégis ehhez ragaszkodunk, ez a dolog lényege. Az ember nem tud hivatkozni arra, hogy ő annak a leszármazatja vagyok, ha az embernek semmi köze nincs ahhoz. Képzelünk el, hogy Martnak a nagyapja, rabbi volt Németországban, meg is találtak egy kéziratot, egy rabinikus művet, amit ő írt. Most azt lehet mondani, akkor képes ráhivatkozni? Nem, ha az ember nem ugyanazon az úton jár, akkor nem tud ráhivatkozni. Ezért amikor mi hivatkozunk, azt mondjunk, hogy Ábrám, Izsák és Jákobnak a leszármazottjai vagyunk, ebben az van bennem, azoknak vagyunk a leszármazott is, ehhez próbálunk ragaszkodni. Hát milyen nagy siker százalék van, ez a másik kérdés. Mindenképpen ide tartozunk. Váljunk. És itt is akkor kiemelünk, kik voltak Ábrám, Izsák és Jákob, feláldozta. Izsák felett áldozva, stb. És most jön a következő bekezdés, megint hét kifejezés, hogy mennyire boldog vagyunk, hogy mi hogy mennyire boldog vagy, hogy ide tartozunk, és hogy akkor nekünk kell elmondani a semát. Ezért hát kötelességünk hálát adni neked, dicsérni, dicsőíteni, áldani, szentnek valami téged, tisztelettel, és köszönettel adózni nevedet. Megint a hét. Azt jelenti, ugyan olyan erősen, ahogy hangsúlyoztunk azt, hogy mi senkik vagyunk, ha saját magunkra hivatkozunk, de mivel Ábrahám és Izsák és Jákobnak a leszármazottja vagyunk, és mi ehhez tartozunk, és ragaszkodunk ehhez, akkor hét kifejezés a másik irányba, hogy boldog vagyunk, hogy képesek, kötelesek vagyunk Istennek elmondani a semát, és vállalni az ő hitet. Ugye szintén itt az érvelményünkkel, itt az egyik végletbe átállunk a másik végletbe. Az egyik végletben azt mondjuk, hogy lefektetjük és leszegőzünk az, hogy mi senkik vagyunk, ha saját magunkra hivatkozunk. Tehát akkor nincs elveszve a dolog, de mivel Ábrahám és Izsáknak a leszármazottja vagyunk, zsidók vagyunk, és ragaszkodunk ehhez, ezért boldogak vagyunk, és hogy kötelesek vagyunk neked ezt, neked elmondani a
akartam kérdezni tőled, hogy
boldogak lehetünk, mert jó az osztályrészünk, élvezetes a sorsunk, azt jelenti, hogy mi boldogak vagyunk, hogy ez jutott nekünk. Ugye ez már visszatérő téma ez, hogy mi boldogak vagyunk ahhoz, hogy az Isten kötelezte minket ezzel a sok micvával. Ez nem a teher rajtunk, hogy sajnos félünk tőled, és jaj, nem akar le fogsz csapni, hanem nem, ezt mi vállalunk örömmel. Ezt mi vállalunk örömmel. És aztán azt vállalunk, hogy korán és későn, este és reggel, kétszer egy nap elmondhatjuk a haljad, Izrael, örök Istenünk, az örök vala egyetlen. Valójában ez a Smá Izrael, az haljad, Izrael mondat, az a legfontosabb mondat a zsidó vallásban. Ugye nem véletlen van az, hogy halál pillanatában az ember búcsúzik a világtól, akkor ezzel a mondattal búcsúzik. És májisztől az utolsó mondata, ő képes még mondani, az még a legjobb, ha nem akar, az, akik ott állnak, mondanak vele, vagy tudja követni, vagy nem, ez a legfontosabb. Ugye ezzel az ember vállalja az kisebb hitet, és vállalja, hogy ez tartozik, tartozott. És ami fontos az egészben, hogy itt nem csak egy elvont fogalomról van szó, hogy egy Isten hit, hanem egy Isten hit, és neki van akarata, és nekünk ezt teljesíteni kell. Ugye? Ez nem mindegy. Sokszor az ember azt mondja, ha mint ez elvont fogalmak, az nagyon szép és nagyon jó, akkor azután nem kell, hogy legyen folytatás. Jó, egy Isten van, és nem kettő, pogányvilágban több Isten van, nálunk egy Isten van, itt áll meg. Nem. Ez csak a gondolat kezdete. Ha egy Isten van, ő teremtette meg a világot, a világ teremtése neki van célja. A célja az, hogy olyan életet élünk, ahogy ő megparancsolta nekünk. Aha. És ezért tényleg később, ima közben a 53. oldalon, akkor a smá, és az a fejezet után jön a következő fejezet, de a hajóim sem olyan, 53. oldalon a második bekezdés. Azt lényegében miután elmondtunk, hogy egy Isten van, és azt mi vállalunk, azután beszélünk egy jutalom és a büntetésről arról, hogy Isten parancsolatait teljesíteni kell. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem maradjunk egy elvont fogalomként, hanem azért foglalkozunk ezzel az elvont fogalommal, hogy egy Isten van, az utána értsünk, hogy egy Isten van, és ezt mi vállalunk, akkor vállalni kell az ő akaratának a teljesítését. Itt, az ima elején, a 20. oldalon vissza, itt már csak az első fejezetet mondunk el, de itt is tényleg benne van az is, hogy beszél róluk, és tanulni kell, és kötni kell a tfilint a karunkra, és a fejünkre, és az asztalra, azt már az első fejezet is benne van az,
hogy mi nem csak elvont fogalomként beszélünk az Isten létezéséről, hanem ennek az egy Istennek van akarata, azt el is mondta nekünk, mi az akarata, és az nekünk teljesíteni kell. Ami azt jelenti, hogy ezek után mi a bizonyítéka annak, hogy az ember tényleg egy Istenbe hisz, és vállalja ezt, amikor látom, hogy hogy cselekszik. A cselekedet az a bizonyíték, hogy mi van az ember szívében. Az ember nem tudja azt mondani, hogy szeretem a másik embert, és nem tesz érte semmit. Miben látszik, hogy szereti? Hogy tesz érte valamit. Teljesíti az ő akaratát. Mi is, nálunk is ez így van, hogy miben látszik, mi a bizonyítéka annak, hogy tényleg egy Istenbe hiszünk, ha teljesítünk az ő akaratát. Most érdekes dolog, hogy azt említettünk itt, hogy este és reggel kétszer egy nap elmondhatjuk. Hol van írva az a kétszer? Benne van a Semában is, hogy mikor kell mondani a Semát, és Sarbocho, Ufkomecho, amikor a lefekszel és a felkel. De valójában mi naponta négyszer mondjuk el a Semát. És akkor nézzünk meg itt a Sáma limájában, akkor gyorsan fogok mondani az oldalszámokat. Itt az ima előtt, a 20. oldalon mondjuk el először a Semát. Aztán a reggeli ima közepén 53. oldalon, amit előbb mutattam, azt is mondok el a Semát. Aztán az esti imában, a Márívban, 140. oldalon, a harmadszor mondok el a Semát. És negyedszer lefekvés előtt a 161-es oldalon megint elmondott a Semát. Azt jelenti, hogy naponta négyszer, nem naponta kétszer. És akkor miről van szó? Arról van szó, hogy valójában naponta kétszer kell elmondani a Semát. És ez a reggeli imában és az esti imában. Igen ám, de volt az a perzsa király, aki 438 és 57 között uralkodott, második Jankarát, hogy nem ezt mondom, nem vagyok jól kiejtetben. Ez a perzsa király, ugye a zsidók akkor Babiloniában éltek, és ő fanatikus híve volt annak, hogy két Isten van. Az ő vallásában a jó Isten és a rossz Isten. És őt nagyon zavarta őt, tessék? És ő nagyon zavarta őt az, hogy mi az Isten minden napot a zsinagógában itt nyilvánosan hírlednek, hogy csak egy Isten van, pedig minimum kettő, mert van a jó Isten és a rossz Isten. Ezt nem tudtak elképzelni, hogy az Isten, aki büntet, az nem azért büntet, mert jó, és szeretne az embert jó útra teremni. Azért büntet, mert ő rossz. Ha ő rossz, akkor nem képes jó lenni, akkor muszáj legyen két Isten. És ő megtiltatta azt, hogy a zsinagógában, nyilvánosság előtt, közösségben nem lehet elmondani a Semát. Ekkor a bölcsek azt mondtak, akkor a reggeli ima helyett, a reggeli ima előtt mondjuk el a Semát, és esti ima helyett, lefekvés előtt mondják el a Semát, ami azt mondják, hogy nem közösségben, hanem otthon. És akkor ebből lett a kettő helyett lett négy. Ma miért folytatjuk még ezt? Az igazság az a reggeli imában, azt mondja pontosabban az ima előtt, reggeli ima előtt nagyon fontos ez a Semának a elmondása. Ugye, mert mikor kell elmondani a Semát? Azt mondjuk, a felkel. Akkor minden ember, amikor ő felkel, akkor mondja el a Semát. Ha az ember délután négykor kell fel, akkor mondja el a Semát. Ez nehézen lehet elképzelni, hogy a Semát az olyan dolog, hogy minden ember a saját magára van szabva az idő. Nincsenek olyan idők. És a Talmud előtt, és mi van akkor az ember még nem ment aludni, mert munkája volt. Határidős munka, és 24 órát dolgozott, mert mit tudom én, másnap este le kell adni egy kéziratot, vagy valamit. És akkor nem kell használni
van,
sem áll.
De akkor egy év zűn is van. Hát ha én dolgozom, és ez nagyon sokszor fordul elő, kérdezem. Tehát nincs idő, aznap nem imádkozom.
Hát ez nem így van. Ez nem így van. Erre azt
hát
mondjuk,
dolgozom.
Jó, meg kell szakítani a munkát. Erre azt mondjuk, hogy ha felkelzés, a lefekszés, a felkelzés, az nem azt jelenti, amikor te épp lefekszel, és épp te felkelsz, hanem arról van szó, amikor van a lefekvésnek az ideje, és a felkelésnek az ideje. Mit jelent a felkelésnek az ideje? Erre azt mondja a Talmud, az a napnak az első egyharmada. A napnak az első egyharmada. Ekkor van a felkelés ideje. Az épp az ember nem ekkor kell fel, vagy az, mert nem feküdt le, vagy azért, mert később kell, akkor az ő vesztesége, de nem változik meg a felkelés ideje. Például, ha nap reggel 6-kor kezdődik, és este 6-kor megy le a nap, akkor 12 órás a nap, akkor nagyon egyszerű, akkor 6 és 6 között a 12 óra, akkor azt jelenti, hogy reggel 9-kor van vége a felkelés ideje. Igen ám, és ez úgy le is van írva, hogy a nap első három órájában lehet a smát elmondani. De mi van akkor, ha a rövidebb a nap év, ha rövidebb a nap, és csak 10 óra, ameddig le fog menni a nap, akkor mit jelent? De akkor is a nap első három órája. És erre van az olyan fogalom a halakában, hogy vannak relatív órák. Ami azt jelenti, nem mindig úgy kell számolni az órákat, hogy minden óra 60 perces, hanem minden óra az 1/12 a napnak. És ezért mi továbbra is azt mondjuk a nap első három órája, csak most az a nap minden óra az kevésebb, és 2,5 óra után már 8:30-kor lesz vége a napnak, ha csak 10 órás a nap.
Egyébként is nem az est hajnal csillag feljöveteli időjárásához számoljuk.
Igen, de a kérdés van, hogy mennyi idő van a kettő között. 12 óra van, akkor azt jelenti, akkor rendben van. Ha nem, akkor mindig ki kell számolni. És ezért a zsidó naptárban, amit kiadunk, mindig az a nap, az oda van írva, legkésőbb is már. És ezt tudni kell, hogy például mostanában 8:45 körül, jövő éjszem már majdnem 8:30 körül lesz vége a nap első három órája. Most. És hogy miért olyan fontos? Sokszor egy kicsit később kezdünk az imát, például szombaton és ünnepnapon 9-kor kezdünk. 9-kor kezdünk, és az ember még nem mondta el a smát, akkor baj, te késed a smáról.
De már reggel.
Ezért fontos, hogy az ember a smát rögtön felkelés után mondjon el a reggeli áldásokat, és aztán mondjon el a smát, például szombaton, hogy ilyenkor, akkor már rendben van, ő már a smát nem késte. A misna azt mondja, ha valaki lekésik a smáról, akkor továbbra is lehet olvasni a smát, például az ember utána mondja el az imát, akkor ne hagyjon ki a smát az imából. Ugye, mert ideálisan akkor kell elmondani a smát az imamból, mert akkor előtte van áldás, utána van áldás, az a sok szöveg, ami ott van. De így legalább a smát magát elmondta, és később, kajrébe, olyan, mint a Tórát olvasott volna, mert a smá a Tórából való, Mózes 5 könyvéből való. És ez arra kell odafigyelni, hogy ne késjük le a smának az idejéről. Ha már erről beszélünk, tudni kell, hogy pontosan mettől meddig így, hogy számolunk ezt ki, ebben két változat van. Van az itt, amit a naptár fő részen benne van, és aztán hátul a tavalyi budapesti időpontoknál van a legkésőbbi smá Tanya szerint. Az a Rabbi Schneer Zalman, az a Lubavitcher Rebbe szerint. Ő is más vélemények szerint egy kicsit másképpen kell ezt számolni, és egy picivel több, 20 perc, fél órával több. Ami azt jelenti, hogy például ma a főszövegben az szerepel, hogy legkésőbb is ma az 8:40, február 24, és ott hátul a február 23, február 23 az 8.41, és a háttól oda van írva, hogy 9.17 van vége. 9.17-kor van a legkésőbb is máj. De azt jelenti, hogy 9.17 a 8.41 helyett, az több mint egy fél óra, 35-40 perc. Csak ehhez kell figyelni, de nem tudja mondani, hogy álmos voltam. Lehet, hogy álmos voltak, és lekésteled bibliai mitra. És ez nagyon, nagyon fontos dolog, hogy az ember ne maradjon el. És emiatt ima elején, rögtön benne van a semádat legalább, mert ez az ima elején a legtöbb ember elmondja ezt a zsinagógában. De valójában ez még az ima előtt van, azt ez ugyanígy lehet otthon mondani, hogy legalább az a reggeli áldások után mondja el az ember a semát.
Az baj, hogy én azt szoktam csinálni, hogy reggel fölkelek, elmondom a reggeli imát, és utána visszafeksz.
Visszafeküdni, ez már a te dolgod. Ha ezen a napon más tennivalód nincs, csak aludni, ez a te dolgod. Legalább felkelt, elmondta az imát.
Még egy órára visszafekszek.
Jó, hát ez már... Szóval itt csak az első fejezet van, de ha az ember tudja biztosan, hogy időből kifagy, és nem fogja tudni elmondani, és már időben, akkor nem csak az első fejezet mondja, de valójában mondja minden három fejezetet is. És ezért maradt ez itt az ima elején. És a lefekvés előtt is mánál, ott is jó, több magyarázat is van, de ennek is lehet mondani, ha az ember például korán imádkozott. Ugye már azt tudunk, az esti imád korában is lehet elmondani, ha a közösségben imádkozik az ember. De akkor újra kell mondani a semát este, amikor már sötét. Ha az ember ezt nem mondta, akkor legalább lefekvés előtt. De valójában még akkor is az ember elmondta időben, akkor is lefekvés előtt, ez egy különleges dolog, ami miatt el kell mondani akkor újra a semát, majd beszélünk erről, amikor odaérünk. Szóval ez a smának a jelentőségét rögtön a reggeli imában. És itt azután a 21-es oldalon folytatjuk mindigében az egyisten hitnek a kijelentését, és azt mondjuk, hogy te léteztél még a világ teremtése előtt, és utána is ugyanaz maradtál, ugyanaz vagy e világon és a túlvilágon, semmi változás nincs benned, és nekünk pedig szenteld meg neved világot szerte, és segítséged neved meg becsületünket. Miről van szó? Egy nagyon érdekes midrás, egy nagyon szép midrás van. Van egy könyv, Jalkut Simoni. Jalkut Simoni az egy ilyen 400 évvel ezelőtt egy frankfurti rabbi összeállított egy midrás válogatást, és érdekes módon neki még voltak olyan midrások, ami nekünk nincs meg. Jelzi is, mi a forrás. Nekünk nincsenek meg már ezek. Kéziratban voltak is sajnos. Az a könyv, ami nem lett kiadva nyomtatásban, sok példányban, nagyon sok esetben elveszett. Akkor nem veszett el, ha több kézírat volt, az egyik elégett, akkor másik helyen volt egy másik. De ha csak egy-két kézírat van, és az pont elégett, ugye kézírat az egy példányos, akkor nem maradt meg. Vannak még midrások, amit még mai napig keresnek a tudósok, és ha szerencsék van, akkor még lehet találni ilyen kéziratban, olyan kéziratban, vagy töredék kéziratban, nem az egészet, akkor egy pár oldat belőle. De van, ami mindenképpen, ami Jalkut Simoni, ez egy nagyon fontos forrás sok midrásnak. A legtöbb midrás természetesen, ami neki megvolt 4-500 évvel ezelőtt, nekünk is megvan. De van, ami nem. Azt mondja a midrás, amikor reggel kezdődik a nap, és az Isten lenéz a világra, és azt mondja, a színház és a mozi a helyen van, rend van ott, emberek jönnek, mennek, és ránéz a jeruzsálemi szentére, azt mondja, sajnos nincs a szentér lerombolva. Azt mondja, miért van az, hogy a színház és a mozi áll a helyen, és a szentér nem áll a helyen? Mit ér nekem ez az egész világ? És az Isten gondolkodik azban, hogy el kéne pusztítani az egész világot. Nincs értelme. Ha nekem, mindenkinek megvan az ő helye, és nekem nincs, ugyanaz én szentér nem áll, akkor minek ér az egész? De elmennek a zsidók, imádkoznak is, imádkozni. Összegyűlnek a zsinagógákban, és elmondanak a Samát. Ekkor a égi angyalok oda jönnek Isten, és azt mondja, te vagy ugyanaz, nem változott semmi. Ugyanezt a szöveget, ami itt mondott. Te vagy, azt jelenti, van szentély, nincs szentély, te vagy ugyanaz, nézd csak meg, a zsidók továbbra is vállalnak téged. És ekkor azt mondja az Isten, jó, igaz, ezt én vállalom. Azt így rendben van. Ez ilyen midrási tanítás. Mit jelent az? Most kicsit nézzünk meg egy kicsit alaposabban ezt a szöveget. Te létezted még a világ teremtése előtt, és utána is ugyanaz maradtál. Valójában úgy kéne fordítani, te ugyanolyan voltál világ teremtése előtt, és ugyanolyan maradtál világ teremtése után, ugyanolyan vagy e világon, és ugyanolyan vagy a túlvilágon. Ez mit jelent? Hogy ugyanolyan voltál, ugyanolyan volt, azt jelenti, létezésed nem változott. Hiába közben létrejött a világ, ugyanolyan vagy te egyetlen most is, mint korábban. Világ teremtése előtt egyértelműen csak egy Isten létezett, és semmi más. Nem csak más Isten nem létezett, hanem semmi más nem létezett. Minden más az az ő teremtése. Beszéltünk erről a Jigdál és a Dain Ajlamban pár héttel ezelőtt. Erre azt mondjuk, hogy hiába létrejött a világ, semmi nem változott, még most is. Ha egy kicsit elmélünk, és a helyes szemüveget veszünk fel, akkor azt fogunk látni, hogy még most is csak az Isten létezik, és semmi más. És a semmi mással azt jelenti, hogy nem csak egy más Isten nem létezik, hanem semmi más nem létezik. Miért? És hogy beszéltünk erről, hogy a világ teremtése az Istentől függ. Akkor, és még folyamatosan is, mert egész világ létezése a valami a semmiből. Hát ez egy csoda, és a csoda addig létezik, ameddig mögötte áll az erő, aki ezt csinálja. Ugye is hoztunk azt a példát, amikor az ember feldobál egy követ. Akkor addig repül a kő felfelé, ameddig ott van az erő, ami löki. Addig létezik valami, ami természetes ellen, ugye valami a semmiből, addig még Isten ereje folyamatosan teremti. Szerintem valójában hiába az a nagy világ, ami tényleg egy nagy és csodálatos világ. De mi áll mögötte? Mögötte áll az az erő, ami teremti folyamatosan. Szerintem akkor valójában mi az, ami létezik most is? Az Isten is az ő ereje. Szerintem, ha láttak, egy kő repül felfelé, az ember ne csodálkozzon, olyan különleges ez a kő, hogy képes felfelé repülni. Nem, olyan különleges az az erő, ami löki, hogy általa repül még a kő. Azt jelenti, hogy az okos ember nem a követ fog csodálni, hanem az az erő, ami viszi, ami löki. Ugyanígy a világ teremtésben mondja a Kabbala, hogy folyamatosan, amikor látunk a világot és csodálkozunk a gyönyörű szép világon, akkor automatikusan nem a világon kell csodálkozni, wow, milyen különleges az Isten, és az isteni erő, ami létrehozza ezt. Ha tőle függ folyamatosan, minden percben, akkor olyan, mint ő maga saját létezése nincs. És ez annak a folytatása, amit mondtunk elő, és májéz, ha hagyja az Izrael az örök való egy, vagy egyetlen, akkor a hangsúly arra az, hogy nem csak egy és nem kettő. A hangsúly az, hogy Isten nem változott, még a világ teremtés is tőle függ folyamatosan. A világ folyamatosan függ tőle. És ez nagyon fontos nekünk, hogy úgy kezdünk a napot, hogy minden, mi is, a világon, minden, ami van, függ az Istentől, akkor az egész napunk más lesz. Dolgozni fogunk, nem arra gondolsz, de akkor ezután az ember nem fog dolgozni. Dolgozni fogunk, csinálni fogunk valamit, de mindig fogunk tudni, mi a legfontosabb, és mi az, ami utána jön. És ez még a következő bekezdésben is nagyjából erről van szó. De ott már megemlítünk azt is, hogy Isten gyűjtsen össze már a világ, a zsidókat, akik szétszorításban vannak, ez már egy plusz ima, de ott is úgy kezdik a szöveg, hogy ennek a bekezdésnek a lényegében, te vagy örök Istenök égen és földön és mindenhol, és te vagy az először és az utolsó, stb. Ezzel a 21. oldal végén befejeződik a reggeli ima bevezetésének egy része. Ugye voltak reggeli áldások, voltak itt Izsák feláldozása, leszögeztünk magunknak, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mit érünk, mi a hitünk, mi a lényeg, és itt álltunk, és itt állunk most. Ez mind egy ilyen bevezetés, egy ilyen útmutatás, hogy az egész napra. Ez egész nap, az egész napnak adott nekünk egy útmutatás, hogy mi a helyes felfogás, hogy kell hozzáállni az élethez és az élet kérdéséhez. Ezután a 22. oldaltól a 31. oldalig egy további önálló rész következik, ami főleg áldozatokról fog beszélni. Azért mondom főleg, valójában 22-től 30-ig csak áldozat, és az utolsó bekezdés 30-31. Oldal, azt van egy másik. Azt hiszem, most részletesen fogunk beszélni az áldozatokról. 22. oldal, ugye itt is van egy címet is tettünk ide, a szentébeli szertartások. Igen. Szóval maga az áldozatokról mi a jelentőségű, és miért mondjuk el ezt a reggeli imában, erről majd beszélünk jövő héten. De itt Tamás jót kérdezett, észrevetted itt a harmadik sorban, az utolsó szóban, Elohim szóban, az Alev és a Lamed az egybe van vonva. Most egy további érdekességet, hogy az utolsó sorban, a második szó, a Lamednak a feje fekszik. Utolsó sor, második szó, Leinéhem, a Lamednak a feje fekszik. Igen. Ugyanakkor itt lényegében kétfajta Lamedünk van ilyen különleges ebben a bekezdésben. A harmadik sor utolsó szava, és az utolsó sor második szava. Mi lehet ennek a jelentősége? Ne keresünk itt misztikát, vagy ilyesmi. Ez a nyomdászok találtak ezt ki. Igen. Mind a kettőt csak a nyomdászok találtak ki. Az utolsó, a Lamed, az egyértelműen azért csináltak, hogy a Lamed ne menjen felfele, mert akkor bemegy a másik sorban, és zavaros, és nem te. És az Alev és a Lamed is nagyon sokszor csak azért van, hogy helyet spórolni, sor végén, vagy ilyesmi. Ennek, mondom, még egy másik dolog, ugyanebben a bekezdésben az első sor, harmadik szava. Áttahú, tehát van Isten neve. Júd.
Igen.
Igen, és mit jelent a Júd? Ilyen Isten név nincs. Pedig az egyet imagőmmel folyamatosan csak a Júd-Júddal fogunk találkozni. Ezt is olyan dolog, ez nem csak a nyomdászok, az már a lámad, ami fekszik, az a nyomdászok, ez a Júd-Júd rövidítése Isten nevének, ez már a kéziratokban is mindig így volt benne, mert nem akartak kiírni Isten nevét.
Itt írja is.
Nem akartak kiírni Isten nevét, ez nem erről van szó. És ezért a Júd-Júd össze van vonva, a Júd-Júd, ami valójában ilyen Isten név nincs. De mégis hogy került ide a Júd-Júd? Akkor egyik magyarázat az úgy van, ugye mi az Isten nevenek a négy betűs neve? Júd, Kej, Váv, Kej. Igen? Akkor még az első betűnek a Júd. Hogy kell ezt kiejteni? Mi nem szoktunk kiejteni az Isten, négy betűs Isten neve, helyette az Adonai név. Annak mi az utolsó betűje? szinten egy júd, akkor itt júd, júd, azt jelenti, hogy az írat, a négybetűs írat neve első betűje, és a kiejtés szerint utolsó betűje. De ennek nincs más jelentősége. Igaz, hogy ha már így van írva, akkor sokszor találkozunk is ezzel. Például a zsidó naptár szerint ugye a Pészak utáni hónap, Pészak az Nisan hónapban van, a második hónap az Iyár. Iyárat hogy kell írni? Alef, Jud, Jud, Rés. Erre írva van több könyvben, hogy az Iyár szó, az Iyár hónap az különleges a gyógyulásra. És ez még az Iyár névben is benne van, mert ha az négy betűs Iyár, azt ilyen mozaik szónak, ugye minden betűnek más szóra utal, akkor ez a Bibliának az a kifejezés, amikor az egyiptomi kivonulás után, a ni a sem röjf echo, én vagyok az Isten a gyógyítód. A ni, az alef, a sem, Isten neve az júd, júd, rófek az rés, Isten neve júd, júd, igen, ezt itt szoktak írni. Hiába ez nem egy valódi név, ezt szoktak írni, és ez itt már betájcsolták, már találtak benne ez az imában. Volt a múlt században olyan rabbi, aki arra hívta fel minden a nyomdászokat, a kiadókat, hogy soha másképpen ne adjanak ki imakönyvet, csak úgy, hogy minden Isten név úgy nincs kiírva, mert talán egy gyerek leíti a földre, vagy talán mit egy pogromba ledobálják a könyveket a földre, ne Isten neve most emiatt megszentségtelenítve legyen. És ezért arra hívta fel mindenkit, hogy soha sehol ne írjenek ki Isten neve, még nyomtatásban sem. Tehát ez nem lett ilyen szigorúan elfogadva. Ma inkább olyan imakönyvek, ami újra vannak szedve, akkor ritkán van az, hogy gyógyúdnak írják. Itt a Sámuel imájában ugye a Hébet nem szedtünk újra, de a magyar az új fordítás. De a Hébet az még régi. Aztán a mázorokban, az ünnepi imakönyvekben, mi már újra van szedve, ott már nincsenek gyógyúd istenevek. Ez nincs elfogadva. Egy könyvet mindenki tisztel, és hát a pogromra, hát pogrom miatt ne roncsunk el a könyveket. És ma már nem sporolunk úgy a helyet, hogy jaj, ha két betű tudunk írni négy betű helyet, akkor úgy sporoltunk egy kis papírt. Ez ma már nem annyira.
Meg az elektronikus szedéssel könnyen cserélhető.
Igen, könnyen cserélhető is. Igen. Még egy utolsó dolog, amihez befejezünk meg itt a 21. oldal az első bekezdés végén, hogy a Héberben úgy van, Baruch atah Hashem, mekadesh et simcha berabim. Áldott vagy te öröki való, aki nyilvános a megszenteli nevét. Mit jelent nyilvános a megszenteli nevét? Az Isten segít a zsidókat. És a zsidók nem kerülnek bajban. Ez az Isten neve megvan szentve. Mindig azt mondja, oh, látod, hogy az Isten népe őrizve van. Itt és ez az Ashken az imakönyvben, itt Isten neve, ez egy mindent önálló áldás, Baruch atah Hashem, áldozat örökkévaló, de lábjegyzetben írtunk, rabinikus döntmény szerint, és a kabbala alapján itt a nevet nem mondjuk ki. Csak azt mondjuk, Baruch HaMekadesh, Simcha BeRabim. Hogy itt, mert ez egy plusz áldásnak számít, és plusz áldásokat nem nagyon lehet mondani, és ez a sok vélemény azt mondja, és a kabbala is ezt mondja, és a Hasidim a könyvben is így van, hogy itt nincs, nem itt ejtünk ki Isten. Isten nevét. No, akkor jövő héten folytatjuk az áldozatokat. Köszönöm a figyelmet, és jó napot, és jó hetet kívánok!